Szervusztok, kedves hallgatóink! Behumi Dóri és Veres Dóri köszönt benneteket a kettes számrendszerben. Továbbra is Sárik Péter a vendégünk, aki azt ígérte nekünk az előző vlogban. Nem ígért semmit, de volt egy elejtett félmondata, hogy hát régen ezt nem tudta, de most már, hogy bölcsült, idősödött, nagyjából tisztában van vele, hogy mit kéne megtenni egy zenekarnak ahhoz, hogy kicsit feltűnjön a többiekhez képest. És szerintem most a jegyzett tömbjével sok ezer zenekar frontembere áll és ül a rádió előtt, hogy ezt végighallgassa és lelőzze teljesen.
Ez nagyon csalódás fog okozni, azt gondolom, de hogy így, hát szerintem alapvetően nagyon-nagyon fontos dolog az, hogy az ember mire figyel, és mire gondol, és mikre koncentrál. Én ugye azt az elején mondtam, hogy annyira nem volt sikeres így az eleje a történetek az én életemben, tehát nem voltam egy ilyen felhőtlen 20 éves, hanem egy ilyen depis, szorongó görcs voltam akkor. És akkor a mázlim volt, hogy rájöttem, hogy ezen csak én fog tudni változtatni senki, és itt jön az első használati utasítás, olyan inkább ezt erre visszatért. Az első az volt, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy mire figyeljünk. Az emberek hajlamosak mindenféle szarra koncentrálni, ahogy az apukám állandóan nézte a híradót, majd a következőt, és még a következőt, és az egész kicsi élete arról szólt, hogy ahelyett, hogy élvezné a utolsó nyugdíjas éveit, olyan dolgokon töri magát össze, amire nincs befolyása. Tehát egyszerűen az van, hogy én nézhetem, hogy mi történik, és így van, igen, borzasztó dolgok vannak, igazságtalan, nem jött ki a mentő, lebombázták, nem tudok én ahhoz mit csinálni, egyszerűen, és nem leszek tőle több, hogyha tudok róla, minden nap eszem, egyszerűen nem az én hatásköröm. Az én hatásköröm az, ami itt belül van, de ez már egy harmadik téma. Tehát, hogy igyekezni kell, szerintem ez nagyon fontos, hogy ahol az energia, ahol a figyelem, ott az energia. Egyszerűen olyan dolgokat olvasni, olyan dolgokat észrevenni világba, ami engem emel. Mert ha én jól vagyok, jó kedvem van, és sokszor van, hogy valami rossz kedvem, amikor berakok egy a YouTube-on valami kabarét, és nézem, hogy nevessek, és az kiránt. Egyszer kihoz belőle, mert röhögök, érted? És a fél óra múlva már nincs rossz kedvem. Ez ilyen egyszerű. Szóval ez szerintem egy nagyon fontos dolog, hogy a pozitív, és ez nem egy ilyen idióta pozitívozmus, hogy most mindennek baromira örülünk. Én nem azt mondtam, hogy örülni kell, hanem arra figyeljünk, ami szép, és annyi szép dolog, meg ami emel. Meg
és aki... azt mondod, ez egy döntés kérdése tud
abszolút
lenni.
Abszolút döntés. Esik az eső, elázol. Két verziód van. Anyázol, és elcseszed az egész napod, vagy kirőgöd majd, hogy milyen hülye vagy, hogy nem hoztál ízét, és tovább mész. Attól még pontosan ugyanúgy eláztál, de a te döntésed, hogy ezt hogy reagálod rá, és most csak ez egy dolog volt. Nem tudsz, tehát vannak, az élet történik, és te döntöd el, ez bármennyire is igazságtalannak hangzik, ez te döntöd el. És akkor itt jön a felelősség, hogy szerintem, és szerintem ezt sokan nem szeretik, ezt a dolgot, szerintem sokkal-sokkal több dologért vagyunk felelősek a saját életünkben, mint gondolnánk. Tehát azért az emberek nagyon-nagyon nagy része szinte mindent a körülményekre fog. És akkor itt beléphetünk a zenész világba. Tehát az van, hogy borzasztó sok mindent lehet tenni azért, hogy az ember fejlődjön, hogy az ember ismerté váljon, hogy az ember előre haladjon. Nagyon sokat kell érte dolgozni, de akkor fogsz sokat dolgozni, hogyha felfogod, hogy ezt más nem fogja helyetted megcsinálni, és nem kezdesz el panaszkodni, hogy nekem nem kéne, nem tudom, hogy én például, most a saját magamról beszélek, én egész életem ilyen merev görcs voltam, ahhoz, hogy nekem nagy technikám legyen, szerintem 10-szer annyit kell gyakorolni, mint másoknak, és közel sincs olyan technikám, mint akárkinek. Most ezen én panaszkodhatnék, meg kikerülhetném, hogy akkor játszunk lassú darabokat. Nem, én szeretnék gyorsan játszani, és ezért baromi sokat gyakorolom ezt. Ez most csak egy technikai dolog volt, hogy ne rögtön avval kezdem, hogy jaj, hát nem jön el a koncertünkre senki, nekem nem ad ki lemez, engem senki se hív. Ez a kedvenc dolog, hogy engem senki se hív. És akkor megkérdezném, hogy miért hívna? Tehát édes kisfiam vagy kislányom, sajnos ez a helyzet, ez olyan, mint hogy leesik az eső. Ma már nem a szocializmusban élünk. Ha valaki csinál egy klubot, vagy csinál egy fesztivált, akkor neki bevételt kell produkálni, mert ő is megy a Lidlbe, és kell vásárolni, meg a gyerekének. Tehát valószínűleg olyan embereket fog elhívni, fellépni, akiket ismernek már valamennyire, vagy megint nincs összefüggés, hogy hogy zongorázunk, vagy egyszerűen erről van szó. Ha te szeretnél oda bekerülni, azt szeretnéd, hogy téged hívjanak, akkor tegyél érte, ha neked nem ad ki senki lemezt, akkor kezd el gyűjtögetni, és akkor bármennyire igazságtalan ez a rohadt élet, hogy nem, neked kell megcsinálni, és ha megcsinálod, és jó, és lesz fényképed is, és még egy videót is elindítottál, ezt fölraktad, akkor ez a dolog elindul, és akkor legyél kitartó, és csináld, dolgozzál, figyelj a pozitív dolgokra, hogy az előbb visszacsatoltam, ha probléma van, akkor vedd úgy, hogy ez a te dolgod, ez a te felelősséged, te fogod megosztani, és szerintem már ez a pár dolog, amit most elmondtam, oda fog vezetni, hogy biztos, hogy előbbre jutsz, mint hogyha ezeket nem csináltad volna. Szóval azért mondom, hogy ez lehet, hogy csalódást okoz,
nem,
de ez ilyen.
És mondhatok valamit egyébként, hogy ugye többször utaltál már erre, hogy görcsös voltál, hogy bizonytalan voltál, amikor indult a pályád.
Vagyok, és most
is. Vagy most is, de pont ezt szerettem volna elmesélni neked, hogy nem tudom, akkor te nyilván nem láttad magad kívülről, de én fel tudom idézni azt, miután egy iskolába jártunk, majdnem egy évfolyamban, ugye én alatta jártam egy évfolyammal a jazz főiskolára, és én fel tudom azt idézni pontosan, és nyilván nekünk énekeseknek ez még jobban ki volt élezve, hogy figyeltük a zongoristákat, hiszen azért minket elsősorban zongoristák kísértek, igen. Tehát hogy utána, akinek szerencséje volt, annak volt egy olyan jó zenekara, mint a Dórika és a Rombolók, akik aztán ugye gitárbasszus gizelő, de és akkor abban nem volt nagyon sokáig zongora, de ugye alapvetően zongoristákkal dolgoztunk, és én kristálytisztán emlékszem arra, hogy veled játszani, az mindig egy egyenlőséggel volt azzal, hogy az ember biztosan számíthatott arra, hogy valami nagyon jó fog vele történni.
Ez jó, örülök, hogy ezt mondod.
Ez abszolút így volt, és én emlékszem, hogy még amikor végeztünk, utána is sokáig, mi azért játszottunk egy párszor együtt, és nekem mindig is a kedvenc zongoristáim közé tartoztál olyan szempontból, hogy akikkel a legjobb együtt játszani.
De ez már ez a pozitív életszemlélet volt, ami lejött.
Én nem tudtam, én ezekkel nem voltam tisztában, amikről a Petr
azt mondta,
mert pont ezt akartam megerősíteni ezzel, vagy akár ellenpontozni, hogy ez kifelé egy érzékenységben jelent meg. Lehetett érezni, hogy te egy érzékeny muzsikus vagy.
Igen, mert amikor mi találkoztuk, egy ilyen helyzetben nincsen sem, te jó szándékkal jöttél, és én is, akkor nincsen gond, akkor minden oké, akkor nincs zavar az erőben.
Igen.
És én alapvetően én jó embernek tartom magam, és kifejezetten jó szándékú embernek, és ami szerencsém van, szerintem ez baromi nagy szerencse, hogy tudjátok, mi nincs bennem, irigység. És látok olyan embereket, akik tudják, hogy irigyek, és változtatni akarnak ezen, és látom, hogy van valami helyzet, olyan másiknak valami is, nem vagyok irigy, és közben benne van ez, az, és ez
emésztik.
Egy nagyon nagy szerencse. Ez szerencse. Mert ez olyan, mint hogy valaki dohányzik, vagy kocabagós, aki dohányzik, annak le kell szokni, és nem gyújthat rá, nem számít neki, nem erőfeszítés, nem cigizni. Na most, akkor én még nem voltam rendben, csak egyszerűen egy ilyen helyzetben én szeretek is én, és amit mondtam, hogy anyukámtól tanultam el a megfelelni kényszert, hogy mindenkinek feleljünk meg, és onnan jött az is, amit az elején meséltem, hogy lehúzom az emberekről a saját érzelmüket, viszont ez arra, hogy azt is meg tudom érezni, hogy mire gondol egy énekes, és merre szeretne menni, és akkor ez így nagyon jól jön ki egy ilyen játékba, de akkor én még nagyon nem voltam jól.
Igen, ezt nyilatkoztad már, hogy neked egy viszonylag hosszú és tudatos, önismereti utad volt. Tehát, hogy egyszer csak eldöntötted, hogy építeni fogom magam.
De tudod, mi az érdekes, hogy pont ma találkoztam valakivel, nagyon érdekes, ő egy zenekarban volt énekes, ismert zenekarban, és 10 évvel ezelőtt kiszállt abból a történetből, és megjárta a poklok poklát, mert visszakerült a civil életbe, vagy bekerült a civil életbe, találkozott a saját belső ördögeivel, a sötét oldalaival, 9 év vagy hát annyi se, mert közben találkozott szerencsére, mikor kijött ebből avval a feleségével, akivel most gyereket várnak, de egy fantasztikus sikertörténet, de egy hatalmas nagy poklot járt meg. Ezt csak most azért mondom, hogy én szerintem ebben baromira nem vagyok egyedül. Egy kor után mindenki, aki kicsit is gondolkozik, vagy tisztában van magával, el kell kezdenie ezt az utat járni, mert nincsen más választása. Nekem annyiban volt szerencsém, hogy ez viszonylag korán
tudatosult
kezdődött.
Tudatosult bennet, hogy igen, el kell kezdeni. Igen. És neked mi volt az első lépésed a sárga téglás úton?
Az első? Kezembe került akkor jött be az agykontroll Magyarországra. Ez egy ilyen vizualizációs, meditációs technika, amit gyakorlatilag pontosan ugyanolyan majdnem, mint az összes ilyen, csak akkor ez annyira új volt, és pont, hogy a szüleink kapcsán beszéltünk még az adás előtt, hogy egyáltalán nem szerencsés megkövezni a mi szüleinket visszamenőleg, mert sanszuk nem volt arról, hogy mi az, hogy nevelés. Most bemész egy könyvesboltba, és polcok szólnak arról, hogy neveljél, tehát akarsz fejlődni, akkor tudsz. És akkor még semmi ilyesmi nagyon nem volt. Autogén tréning volt, emlékszem, ezt így oktatták. De ez gyakorlatilag egy ilyen belső rendrakás, ez az agykontroll, vizualizál a dolgokat, és egy csomó praktikus tanácsot kapsz, és ezáltal helyre teszed a fejed. Ez volt az első, és aztán sok ilyen dolog fele elkirándultam, és egyre több könyv jelent meg, emlékszem először a Müller Péter könyvek voltak, amik egy kicsit spiri irányból, de mindenféleképpen a lélekkel, meg a szívvel foglalkoztak, és akkor ezek így lassan.
És van most már olyan, ami a napi rutinba beépült, bocs. Tehát, hogy mondjuk például meditálsz?
Én most nagyon sokáig csináltam zen buddhista meditációt. Most érdekes módon egy olyan fél éve nem csinálom, mert úgy éreztem, hogy most mintha átettem volna a zongora gyakorlásra, tehát ott valósítom meg azt a fajta gondolkodást, azt a fajta változást, azt a hozzáállást, ami ott, amikor törökülésbe ülsz, csinálod, akkor most ezt a zongoránál próbálom, most éppen ott történik ez a fajta
pont
folyamat.
Pont ezt akartam kérdezni, hogy én nekem kívülről laikusként a zenében való elmélyülés akkor, amikor azt csinálja az ember, bár a hallgatás is tud hasonló lenni, igen, de amikor aktívan zenél valaki, az nekem nagyon hasonlónak tűnik a meditációhoz, vagy az imához. Tehát, hogy igen, az a fajta burokba zártság, amiben kényelmesen, komfortosan, biztonságban érzem magam, és ami felfelé viszont valahogy meg tud nyitni. Tehát ezek valahogy hasonló dolgoknak tűnnek.
Igen. De én olvastam, hogy 30 éves korod környékén elkezdtél újra zongorázni, tanulni.
Ez egy nagyon magic story.
De hogy miért? Ez is ezzel volt kapcsolatos?
Nem, az annyi volt, ez megint
vagy
csak...
Tehát az valami fizikai
az volt, hogy emlékszem, egy nyár volt és akkor nem nagyon volt annyi koncertem, és nagyon sokat gyakoroltam. És kicsit ugyanez az érzésem volt, mint amit meséltem a lakatossági klubok kapcsolatban, hogy csak itt egyik nap baromira jól ment, másik nap nagyon rosszul ment, és ezt nem értettem, hiszen kondiba voltam, gyakoroltam, hogy mi történik. És kezdtem elveszteni a maradék önbizalmamat is, mert ugye, ha profi vagy, legyél sportoló, legyél zenész, egy bizonyos szintet mindig hozol, akármi történik. Aztán nyilván mehetünk a fölé, de itt nálam akkora ingadozás volt, hogy félelmetes, és ott gyötrődtem magamba, és akkor itt jön a fura része ennek az egésznek, most már régen nem mertem elmondani, most már elszoktam, aztán valaki elhiszi, valaki nem. Arra ébredtem az egyik reggel, hogy nekem a Prunyi Ilonához kell menni zongorát tanulni. Ez így, ebben keltem, ott volt a név, csak az volt a helyzet, hogy én nem ismertem a Prunyi Ilonát. Lehet, hogy olvastam, akkor még volt ilyen pestélyes újság, hogy a koncerteknél ott volt, de nem ismertem, hogy nem találkoztunk, hanem nem ismertem. És akkor már volt számítógép, persze nyilván, és akkor beütöttem, volt ivív, képzeljétek, és akkor és kiderült, hogy a Fasang Laci a közös ismerősünk, az orgonaművész Fasang Laci, és én felhívtam, megkockáztattam, hogy Laci, én azt álmodtam, hogy nekem a Prunyi Ilonához kell járni, és hogy vigyél már be hozzá, vagy hozzá minket össze. És így történt, ez augusztusban volt, az Ili mondta, most már Ili, akkor Prunyi művésznő mondta, hogy akkor szeptemberben majd ballagjak már be a Zeneakadémiára, majd játszok neki valamit, és akkor majd megbeszéljük. beballagtam, hát rettegés, hát meg mi jazzisták kényelmesen és nyugalomba ki voltunk pakolva Újpestre egy művelődési házba, tehát a zeneakadémiára a lábunkat se.
Na de prúnyi
igen, illana. És akkor bementem szeptemberben az akadémiára, rettegve, mint aki a saját ítélet hirdetésére megy, mert éreztem, hogy itt valami fontos dolog fog történni. Leültetett, mondta, hogy akkor játszom valami klasszikust, elkezdtem játszani, balkot, amit gyakoroltam egy hónapig, 10 másodperc múlva mondta, hogy jó, köszönöm szépen, talán valamit a saját műfajából. Azt abból is játszottam egy ilyen fél percet, mondta, hogy jó, és akkor így leültünk, és így néztük egymást. Én így tudod, mint a bíró.
És Péter úgy csinál, mint aki ilyen szűkült szemmel.
Rettenetesen be voltam tolva. És akkor valamit beszélgettünk, és akkor elmosolyodtam, és általában mosolyogni szoktam, és akkor az volt az Ilinek az, hogy van remény, mert 30 évesen újra kezdeni, az nagyon gáz, akkor már mindenet be van idegződve, rettetesen nehéz. És akkor mondta, hogy elvállal.
De most a mosoly miatt, vagy az előtte lévő?
Igen, hogy abban van valami, hát nem, hát a játék az katasztrófa.
De ez hogy történtek meg? Tehát ennyire rossz technikában zongoráztál? Ez azt jelenti?
Ezt úgy képzel, de ez technika. Tehát ez ilyen személy dolog, mert ez fizika. Ezek ahogy mozdulatok, ahogy billentesz, mint egy harcművészet, mint hogy megnéztek egy macskát, hogy mozog, hogy micsoda rugalmas. Ez nálunk ugyanez van, most vagy megtanulítják neked, vagy nem. Mit is akartam az előbb mondani? Igen, ez olyan, mint hogyha te ólom mellénybe indulnál a többi úszóval, és annyit gyakorolsz, és annyit tepersz, hogy nagyjából tudod követni ólom mellénybe is azokat, akiken nincsen mellény. Mondta, hogy nagyon nagy szerencsém van, mert már rég szét kellett volna menni a kezemnek, mert úgy nem lehet zongorázni, hogy én zongorázom, de szerencsém, hogy ilyen vékony, ilyen szikár alkat vagyok, és így nem lett bajom. És akkor 4 évig gyűrt engem, klasszikus zenét tanultunk, abban nem lettem jobb, viszont átment a saját műfajba, a technikába átment a dolog, és aztán 4 év után mondta, hogy akkor most mehetek ki a terepre. Ebbe az volt csak a nehéz, hogy úgy kellett a számítógépes rendszert újra rakni, hogy nem kapcsolod ki a gépet, hanem dolgozol rajta. Tehát, hogy én játszottam.
Nem tisztelappal,
hanem... Úgy kellett volna, akkor leáll minden, és akkor újra tanulunk, és akkor újra a közönség előtt. És pont most játszottunk a Zeneakadémián, és eljött most, és az nagyon
és mondott valamit.
Nagyon megdicsért, igen.
Ez volt az útnak az első ilyen
téglája? Én nagyon úgy tapasztalom, hogy sajnos kénytelen vagyok ilyen közhelyeket puffogtatni, mint a vonzás törvénye, tudod, ezt szokták mondani, hogy a hasonló a hasonlót vonza, és hogy bevonzod az életedbe azokat a... Most ezeket sajnos elcsépelték, de annak ellenére, hogy elcsépelték, ez nagyon-nagyon igaz. Én ezt a saját életemen látom. Volt még egy meghatározó CD és könyv, ami volt a fordítópont, tehát a Prunyi, és ebből jött meg, minden ebből jött. Egy Balogh Béla nevű úriember, aki kolozsvári származású, és hídépítő mérnök, tehát egy hódgyakorlati forma.
Én ismerem az ő könyvét.
Na, és ő egy kalandos utat járt be, hiszen ő egy gyakorlati ember, és emlékszem, hogy írta, hogy Nagy Károlyban, ugye ez már a határon túl van Romániában, ott ő fiatal korában találkozott egy olyan emberrel, akinek olyan képességei voltak, és olyanokat csinált meg, amit nem lehet. És akkor ott állt a hídépítő mérnek, hogy ezt ilyen nincs. De látom, hogy...
De fizikailag?
Fizikailag. Uh-huh. Tehát ez, ha van jó Isten, akkor ő a legjobb embert választotta ki, mert őt nem lehetett ilyen spiri dolgokkal, nem lehetett volna, de ott volt és látta. És elkezdett foglalkozni a nem gyakorlati dolgokkal. Érdekes megtapasztalásai voltak, például Svédországba költözött, és azt vette észre, hogy elvitte magával a problémáit. Tehát, hogy nem, lehet, nem menekülhet, amiről beszélek, hogy vonzod magaddal, te vonzod, hogy mi történik veled, írja, hogy elment oda, és egyszer csak ott is előkerült a munkahelyen egy problémás ember, ami otthon is az volt, és ott is oda előkerült a hülye szomszéd, és stb. És elkezdett ezzel foglalkozni, és nagyon jó könyveket írt, de ami nekem segített, ez a Tudatalatti 10 parancsolata című könyv, amiben van egy CD. ami egy agymosás. Gyakorlatilag 10 fejezetben nagyon általánosan az élet 10 különböző dolgairól hangzanak el pozitív állítások. De annyira általános, hogy férfi, nő, fiatal, idős, mindenki hallgathatja. Mindegy. Van benne egy figyelmeztetés, van egy párkapcsolati fejezet, amire oda van írva, hogy csak saját felelősségre, mert ha mondjuk benne vagy egy házasságban, és van megint ez, van 4 gyereked, nem biz, és nem biztos, hogy életed várja, de nem biztos, hogy be kéne borítani ezt a dolgot, úgyhogy mert működik. Akkor ő arra írja, hogy hát azt ne hallgass, hogyha ezt nem szeretnéd. Én stréber vagyok, vagy szorgalmas, inkább így kell fogalmazni.
Azt is meghallgat.
Nem, hát azt nem.
Nem lehet, hát azt nyilván először hallgatod, nem?
Hát nem hallgattam, de azt mondja, olyan fél év alatt fejt ki a hatását, nem kell elfigyelni, megy be. Ez arról szól, hogy a tudatalattunkba gyerekkorunktól szépen beszipkázzuk az összes dolgot, amit vagy jó szándékkal, vagy nem jó szándékkal mondanak. Jaj, kislányom, de ügyetlen vagy. Ügyetlen vagyok. Megy be, elhiszed, nem tudsz róla. Vagy ha történik valami rossz dolog veled, automatikusan lenyomod. Hány ember van, aki nem emlékszik egy balesetre, nem azért, mert beütötte a fejét, hanem egy too much, megy lefele. Na most az a rossz hír, hogy az életünket leginkább és ezt a...
Ezek ilyen programozások,
és, igaz? És bármit a felszínen, bármit csinálsz, te persze, ha alul megy egy program hátul, hogy ne az történjen, nem fog megtörténni, mert véd téged.
Egyébként pont a neten van most egy ilyen, nem is tudom, kihívás, vagy most ez egy ilyen trend, hogy videók, hogy a gyerekkori szólásokat
most
megváltoztatni a végét.
Látod, megcsináltuk a gyerekkel otthon.
Megváltoztatni a végét. Tehát
mondj
ugye úgy indul, hogy amíg az én kenyeremet eszed. És akkor
és a gyerek és megkérdezi a gyereket, és mi is megkérdezi.
És ez nevet rajta egyébként a gyerek.
Addig nem fogok éhes lenni.
Mert nem leszek éhes. Na, gyerekek, ez nagyon fontos szerintem. Ez nagyon-nagyon fontos, amiről beszélünk. Úgyhogy semmiképpen ne tekerjetek el erről a frekvenciáról. Most hírek következik. Hírek következik itt a Rádió Cafén a 2-es számrendszer. Ezután folytatódik Sárik Péter zongoristával. Maradjatok velünk.